Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kezdjük meg Isten tiszteletünket, énekelvén a 101. Zsoltárunk első versét. A 101. Zsoltárunk első verse így kezdődik. Mindennek előtte irgalmasságról részem éneklésem az igazságról. Folytassuk Isten tiszteletünket, úgyhogy keresztelőre készülve a 329. dicséret második versét énekeljük. A 329. dicséret második verse így kezdődik. Nem éltem még a föld színén, te értem megszülettél, még rólad mit sem tudtam én, tulajdonoddá tettél. Kérem a gyülekezetet álljon fel, és így hallgassuk meg a szereztetési igét. A Máté evangélium 28. részéből olvasom azt a néhány ige verset, aminek alapján a keresztséget kiszolgáltatjuk, tehát, hogy miként szerezte Jézus a keresztség sákramentumát. És hozzájuk menvén Jézus szólt nékik mondván, nékem adatot minden hatalom menjen és földön, elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az atyának, a fiúnak és Szentléleknek nevében, tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek, és íme én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Amen. A gyülekezet foglaljon helyet. Kedves keresztelő család, szülők és keresztszülők, család minden tagja, nagyszülők, akik most nagy örömmel ide hoztátok ezt a drága kislányt, akinek a neve Zselyke, ami patakocskát jelent. Ilyen szép neve van ennek a szép kislánynak, és gondolunk azokra a patakokra, amikről a Biblia is beszél, ahol az élet vize folyik, és arra az üdességre és elevenségre, amit Isten ad a mi szívünkbe, lelkünkbe, amikor vele kapcsolatban vagyunk. Most a keresztség sákramentumában részesül ez a drága kis leány, mint hogy ezt Jézus mondta is, hogy úgy lesznek tanítványok az emberek, hogyha megkereszteljük őket, és aztán majd tanítjuk is. Itt a Máté evangélium 28. részében Jézus azt akarja, hogy az ő tanítványai legyünk, és ezért azt mondta, hogy előbb kereszteljétek meg őket, utána pedig majd tanítsátok őket, hogy miről is van itt voltak éppen szó. Ezért nagyon fontos az a két kérdés, és a két kérdésre adott válasz, amikor majd megkérdem, és ezt mi valamennyien tudjuk, akik már kereszteltünk, hogy akarjátok-e, hogy ez a kis gyerek keresztjén legyen, másik pedig, hogy ígéritek, hogy úgy nevelitek, hogy majd egyszer keresztjén lehessen. És ezért nagyon fontos, és nagy útnak az elején álltok, hogy elmondjátok neki, hogy mi is történik most, mert noha olyan elevenen és vidáman itt van közöttünk, még azért igazából nem tudja, hogy miről van szó ebben a keresztelésben. Minden esetre az biztos, hogy a keresztelés által ő már oda tartozik Isten népéhez, és Isten ígéreteit ő neki az Úr Jézus Krisztus elmondja, és az igényét is bejelenti, és azt mondja, hogy szeretném, hogy ez a kisgyermek hozzám tartozzon, és ennek a jele majd a kereszt víz, amivel a kisgyermeket megkeresztelem. Tehát most nagy események történnek, és nagyon jó, hogy itt vagytok, és ebben a csodálatos lelki eseményben részesültök. Azonban vannak olyan dolgok, amik félbe maradt dolgok ebben az életben. Nagyon sok félbe maradt esemény van a mi életünkben is. És ezek a legrosszabbak, ezek frusztrálják legjobban az ember, amikor valami elkezdődik, és nem folytatódik, és nem fejeződik be. És így a keresztség is a dolognak a fele. A keresztségnek van egy másik fele. Tehát ez, ami most történik, ez a vízkeresztség, ez a keresztségnek az egyik fele. Nem mondom, hogy ez jelentéktelen, mert óriási dolog. Ez egy nagyon nagy esemény, ami most történik. De ennek a második felét is komolyan kell venni, és ezért mondjátok, hogy úgy nevelitek és neveltetitek, hogy majd keresztjén legyen. Vagyis, hogyha ő majd megérti azt, hogy miről van szó, akkor, mint egy, erről beszéltünk, egy pont kerül az íre. Amit most Isten ő neki ígér, azt ő meg fogja érteni, és át fogja venni. Amiről a keresztvíz beszél, hogy megtisztít bennünket az Úr, a mi lelkünket, ezt össze igénybe fogja venni, hogyha úgy nevelitek és neveltetitek, és azt mondja, Uram, tényleg itt vagyok én, tisztíts meg engem, mert nálad nélkül nem cselekedhetek semmit, légy, ami meg, az én megváltom és szabadítom. Tehát, hogyha ő majd ezt hittel elfogadja, akkor mondhatjuk, hogy igazából megkeresztelt lesz a lelki értelemben is. Mert a keresztségben van egy külső dolog, és van egy lelki tartalom. A külső dolog az, amikor megkeresztelem az Atyának, Fiúnak és Szentléleknek nevében. Vannak gyülekezetek, ahol a lelkész egyszer dönti meg a kancsót, mondván, hogy az Atyának, Fiúnak, Szentléleknek nevében. Én háromszor szoktam, az azt jelenti, hogy a Szent Háromság Isten közösségébe tartozik ő. És miközben ez a keresztelés megtörténik, közben nagy események történnek, az Úr ígéretet tesz, mi meg imádkozó szívvel veszük őt és a családot körül. Isten segítse benneteket abban, hogy úgy neveljétek és neveltessétek, hogyha felnövekszik, akkor ő is azt mondja, jól tettétek, hogy meg vagyok keresztelve. Ezzel azonosulok, én is keresztjén vagyok. Isten segítsen benneteket ebben. Ámen. Kérem a gyülekezetet, hogy álljon fel, és fennállva hallgassuk a fogadalomtétel szavait. Azt kérdem, először akarjátok, hogy ez a kis ded a Szent Keresztség által az Atya, Fiú, Szentlélek Isten szövetségébe befogadtassék. Felejétek, akarjuk. Ígéritek-e, hogy mostantól fogva úgy nevelitek és neveltetitek, hogyha felnövekszik, majd önmaga tegyen vallást. A Jézus Krisztusba vedett hitéről felétek ígérjük. Gyertek, mondjuk el az apostoli hitvallásban a mi hitünket a gyülekezettel együtt. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében. És a Jézus Krisztusban, ő egyszülött fiában, mi Urunkban. Ki fogantaték Szentlélektől, születék Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt megfeszítették, meghala és eltemettették. Szála alá poklokra, harmadnapon halottaiból feltámada, felmén a mennyekbe, ott ül a mindenható Atya Istennek jobbján, onnan lészen eljövendő ítélni eleveneket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszek egy egyetemes keresztjén anyaszent egyházat, szenteknek egyességét, bűneinknek bocsánatát, testünknek feltámadását és az örök életet. Ámen. Gyertek, imádkozzunk! Itt állunk, Urunk, ezzel a kisgyermekkel a Te közelségedben az úrasztala előtt, és kérjük, Urunk, hogy cselekedjél a család életében és az ő életében, és hadd legyen ez egy olyan lelki esemény a szülők, keresztszülők és a család számára, ahol megtapasztalják, hogy közel vagy, és szereted őket, és szereted ezt a kisleányt, és elárasztod minden biztatással és ígérettel, és olyan buzgóságot adsz a szülők szívébe, hogy valóban ez szerint, az ígéret szerint cselekedjenek. Add, hogy ez a kisgyermek megismerje a szülők révén a Te szavadat, a Jézus beszédét, az evangéliumot, és Te, aki a Szent Lelked által őt meg tudod keresztelni, lelki valóságként adod azokat a javakat, amiket most a keresztségben megígérsz. Köszönjük, hogy amilyen módon a víz megtisztít bennünket minden testi szenttől, úgy Te megtisztítasz bennünket, a mi lelkünket, minden bűntől. Hogy ne legyen semmi, ami elválaszt bennünket Te tőled, hogy lehessünk a Te néped, népednek tagja. Ebben segítsd ezt a családot, kérünk. Amen. Gyülekezet, foglaljon helyet! Áldást kívánunk a kisleány és a család életére. Énekeljük a 134. Zsoltár 3. versét. Megáldjon téged az Isten a Sionról kegyelmesen. Folytassuk Isten tiszteletünket, és énekeljük a 294. dicséretünket. A 294. dicséret valamennyi versét énekeljük, ez így kezdődik. Jézus, vigasságom, esdekelve várom, áldó szavadat. Thank you. ami segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása az Úr nevében van, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egyörök és igaz Isten. Amen. Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Urunk, hálát adunk azért, hogy megnyitottad nekünk a templom kapuját, és bejöttünk ide a te jelenlétedbe. Mert itt megtapasztaljuk, hogy velünk vagy, mert szól az ége. Mert amikor elmondott a gondolataidat, akkor te saját titkaidat közlöd velünk, és a te akaratodat. Mi pedig ezt meghallhatjuk, és csodálkozhatunk, hogy milyen nagyszerű világ tárul fel előttünk. És noha gyakran ütközik a mi akaratunk a te akaratoddal, mert van bennünk egy olyan természet, ami ellenkezik a te gondolataiddal és a te törvényeddel. Mégis olyan nagy dolgokat végeztél már el bennünk, amikor megértettük, hogy mit mondasz, és meggyőztél bennünket, és igen tudtuk mondani, és vele simult az akaratunk a tiédbe. És talán nagyon nehéz órákat éltünk át, és talán nagy mélységekből jöttünk ide. Azt már el tudjuk mondani, hogy legyen meg, Urunk, a te akaratod. Így most, amikor ide hoztál bennünket, akkor visszatekintünk a mögünk levő időszakra, meg arra az egész életre, amiben benne vagyunk, és az élet szakaszban vagyunk. Látod, Urunk, hogy sokszor nehéz kimondani ezt. De szeretnék, hogy úgy legyen, hogy te akarod, mert az a legjobb. Mert a békességet készítetted nekünk, és az üdvösséget készítetted nekünk, és a szabadítást a Jézus Krisztusban, és mi szeretnénk megismerni jobban, és ebben élni. Kérünk azért most, miközben az igét hallgatjuk, mindnyájunknak külön-külön mondd azt, amire éppen szükségünk van. Aki erőtelen lélekben, azt erősítsd. Aki betegséget hordoz testében, lelkében, mutasd meg a te gyógyító, enyhítő szabadításaidat. Aki gyászoló szívben van közöttünk, és nem tud felejteni, és sebek nem gyógyulnak könnyen, kérhetjük, hogy te legyél a vigasztaló. Aki eltévesztette az utat, Urunk, mert gyakran eltévesztjük az utat, és nem tudjuk, merre menjünk, kérjük a te útra valóidat, a te útbaigazításodat. Akik nem tudunk megválaszolni kérdéseket, és tele vagyunk kérdőjelekkel és megoldatlanságokkal, kérjük, hogy az igében adjál nekünk választ, és miközben hallgatjuk a prédikációt, rendezd úgy a mi gondolatainkat, hogy megtaláljuk azt a megfelelő megoldást, amire éppen szükségünk van. Urunk, a bűneinkből jövünk hozzád, és szeretnénk szabadulni, és a bűn erősebb, mint mi vagyunk, add a te szabadításaidat, amit a Jézus Krisztusban hoztál mi nekünk. Imádkozunk, Urunk, a mi gyülekezetünkért. Növeld a mi gyülekezetünk tagjait megtérőkkel, hogy minél többen legyenek, akik vihetik ezt a hírt másokhoz, hogy ebben a sötétségben a te világosságot meglátszódjék, hogy a mi magyar népünk egyre inkább hozzá tudjon fordulni most ebben a kegyelmi időben, amit még adtál, hogy ezt a kis időt még ki tudjuk használni, amíg zavartalanul együtt lehetünk, és nem háborgat bennünket senki. És kérünk, hogy a mi népünk hadd forduljon hozzád, aki a népeket meg tudott tartani, és így kérünk lelki megújulásért és ébredésért. Urunk, add a te igédet minél többeknek, áld meg azokat az embereket, lelkészeket, akik a szószéken vannak most, és hirdetik az igét, és áld meg az ige hallgatóit. És áld meg bennünket, kérünk igéd és lelked által. Mindezt kérjük, ami megváltó, Jézus Krisztus nevében. Amen. Isten igéjét olvasom, és az ő szent lelkének segítségű hívásával hirdetem ti nektek ennek alapján Isten igéjét, amit az írva található a Lukács evangéliumban. A mai új szövetség ige szakaszban, a Lukács evangéliumban, a harmadik fejezetben, a 31. verstől
a 44. versig terjedő ige szakaszban. A hosszabb ige részre való tekintettel helyünkön maradva hallgassuk az igét. Tehát Isten igéje hangzik a Lukács evangélium 4. részének 31. és azt követő versében. És lement Kapernaumba, a Galilea városába, és tanította őket szombat napokon. És csodálkoztak az ő tudományán, mert a beszéde hatalmas volt. És a zsinagógában volt egy tisztáltalan, ördögi lélektől megszállt ember, aki fennhangon kiáltott, és mondta, a mi közünk hozzád, názareti Jézus, jöttél, hogy elveszíts minket? Ismerlek téged, ki vagy? Az Istennek a ma szentje. És megdorgálta őt Jézus, mondván, némulj meg, és menj ki ez emberből. És az ördög azt a középre vetvén kiment belőle, de nem ártott neki semmit. És nagy félelem támadt mindenkiben, és egymással szóltak és beszéltek, és ezt mondták, mi dolog ez, hogy nagy méltósággal és hatalommal parancsol a tisztáltalan lelkeknek, és azok kimennek. Elterjedt a hír ő felőle a környék minden helyén. Azután a zsinagógából eltávozván a Simon házába ment. Simon napa pedig nagy hideglelésben feküdt, és könyörögtek neki érette. És Jézus mellé állván megdorgálta a hideglelést, és az elhagyta őt, és azonnal felkelt és szolgált nekik. A nap lementével pedig mindenek, akiknek különféle betegeik voltak, ő hozzá vitték azokat, ő pedig mindegyikükre rávetvén kezeit meggyógyította őket. Sokakból pedig ördögök is mentek ki, kiáltozván és mondván, te vagy a Krisztus, az Isten fia, de ő megdorgálván nem engedte őket szólani, mivel tudták, hogy ő a Krisztus. A nap fölkeltekor pedig, kimenvén puszta helyre méne, de a sokaság felkereste őt, és hozzámentek, és tartóztatták őt, hogy ne menjen el tőlük. Ő pedig mondta nekik, egyéb városoknak is hirdetnem kell nekem az Istennek országát, mert azért küldettem, és prédikált Galilea zsinagógáiban. Kedves ige olvasó és ige hallgató gyülekezet, azért mondom, hogy ige olvasó, mert ez a mai napra kijelölt ige szakaszunk. Jézus Krisztus életéről látjuk azt a izgalmas időszakot, amikor Názáretből bemegy Kapernaumba. És hogy ott mit cselekszik. És ez, ami itt van előttünk, ez a kortársak beszámolója. Tehát foglalkoztat bennünket, hogy milyen is volt az Úr Jézus Krisztusnak itt a földi élete. Tehát, hogy mi történt előtt a 33 év alatt, amíg itt volt, különösképpen abban a 3 esztendőben, amikor a intenzíven tanított. És azért nagyon hálásak vagyunk Istennek, hogy tudunk erről, nem mindenféle homályos sejtelmek alapján, hanem fontos feljegyzések alapján, amiket összegyűjtött ebben a részben Lukács. Tudjuk, hogy a Lukács evangélista, ugye ennek a könyvnek az írója, milyen magasan művelt ember volt. Koránnak egyik legműveltebb ember orvos volt, és értett a történelemtudományhoz, és az akkori kor történelemtudományosságának a legnagyobb pontosságával dolgozott. Az evangélium elején elmondja az ő munkamódszerét, illetve egy szót használ, az akribia szót. Akribia szót használ. Használja, mert a tudományos pontosságot jelenti. Visszaemlékszem arra, amikor még fiatal segédlelkész voltam, a néhai nagy teológiai professzornak, Budai Gergelynek a özvegye fölhívta a családot, hogy a professzor könyveiből hozhatok magamnak. Hát ez egy fiatal segédlelkeznek óriási élmény volt, hogy a nagy professzor könyvtárába bemehetek, és válogathatok könyveket, és maga vihetem. És akkor az özvegy, ugye beszélgetve elmondtam egy-két dolgot, és mondtam, hogy mennyire örülök, és értékelem ezeket a könyveket, mert hát itt valóban az ember igaz tudományossággal, tudományos akribiával tud dolgozni. Véletlenül ezt mondtam, hogy tudományos akribia, és ő azt mondta, hogy akribia, várjon csak, hát Dezső, ezt a szót használta fiam olyan sokszor. Amikor a történelmi pontossággal van. A Lukács, amikor leírja az evangéliumot, azt mondja, mindennek rendszeresen, szorgalmasan végére járt, görögül írták, akribia, azt mondja. Tehát ez egy egész tudományos, a történelmi tudományosság kritériumának pontosan megfelelő, mit az, amit Lukács használt, és ahogyan dolgozott, és így megkereste a kortársakat, mivel ő nem volt ott. Máté ott volt, amikor Jézus a dolgokat cselekedte, János is ott volt, Márk is, Péter is ott volt, de Lukács nem volt ott. Ezért körbe járta a kortársakat. És a kortársak beszámolói alapján összeállított, hogy mi is történt az Úr Jézus Krisztussal, és hogy rögzítette ezeket, hogy milyen volt ő. Na most a testi megjelenéséről nem sok maradt feljegyezve. Tehát, hogy magas volt, vagy alacsony volt, szőke volt, vagy barna. Ezt még nem tudjuk, és az emberek elképzelik, megnézik a különböző Jézus filmeket, egyikben szőke, másikban barna az Úr Jézus. Hát nem tudjuk, milyen volt. A testi megjelenéséről nem sokat említ a Biblia. A koráról talán annyit egyszer megemlít, az is egy ilyen feltételezés, még 50 éves se vagy, és azt mondod, hogy látod Ábrámot. Tehát azt se tudjuk, hogy milyen volt az a külseje, ez az egyetlen ilyen kor meghatározás, ami szintén azt jelenti, hogy még nem 50 éves. Tudjuk, hogy 33 éves korában tették fel ezt a kérdést neki. Mondja is Pál apostol, hogy hát, hogy Krisztus milyen volt testileg, azt nem tudjuk. Nem is tudhatjuk. Vannak ilyen legendák, a katolikus erekje kultuszban vannak ilyen tárgyak, amiket emlegetni szoktak, de hát ezek nem hitelesek, nem is lehetnek hitelesek, mert Pál apostol azt mondja, ha ismertük Krisztust test szerint, többet nem ismerjük. Tehát nem véletlen, hogy nem tudjuk, hogy milyen volt az a külső megjelenése. Azt tudjuk, hogy ember volt, olyan volt, mint mi, bűntelen volt, csodálatos volt a közelrétében tartózkodni, de hogy milyen volt a külső, ezt nem tudjuk. A beszédéről azonban feljegyzések maradtak. Hogy amikor ő az emberekhez odafordult és tanított, erről megmaradt valami feljegyzés, amit Lukács rögzített, mégpedig ezekkel a szavakkal, hogy hatalmas, méltósággal és hatalommal beszélő. Tehát hatalmas beszédű volt, méltósággal és hatalommal beszélt. Itt a exousia és a dynamis szó található a görög szövegben. Tehát azt mondja, hogy a beszéde hatalmas volt. Ezt feljegyezték. És ez gondolom nem a hangerőre vonatkozott, hogy hangosan beszél. Sokan azt hiszik, hogy ha kiabálnak, akkor erősebb az üzenetük, pedig egyáltalán nem ezt mondja. Az erőről van szó, nem a hangerőről, vagyis Jézus miközben beszélt és tanított, közben olyan isteni erők áradtak, amiket embereket megragadták, és feljegyezte valaki, és azt mondta, hogy nem úgy beszélt, és nem úgy tanított, mint a farizósok, vagy az írástudók, hanem egész más módon, valami különleges módon beszélt az Úr Jézus. És ez nem kellett neki hangosan beszélni, mert az ő szavában benne volt a hatalom, a méltóság, az autoritás, a tekintély. Olyan módon beszélt, hogy az embereket lenyűgözte. Gondoljunk arra, hogy milyen lehetett az a csendes beszélgetés, amit Nikodémussal folytatott. Egyszer egy ember éjszaka kereste meg az Úr Jézust, és az Úr Jézus éjszaka folyamán elbeszélget Nikodémussal, és azok a szavakat, amiket mond, azokat úgy beleülteti, annyira belerágja magát, annyira beleeszi magát az ember életébe, szívébe, hogy ez az ember megváltozott. Látjuk az evangéliumban, hogy később Nikodémus elkötelezett keresztjén lett, követője lett az Úr Jézusnak. Mert azok a szavak, amiket Jézus beszélt neki ott azon az éjszakán, hogy szükség neked újonnan születned. Hogy a szél fú, ahol akar, zúgását hallod, így van, amikor valaki lélektől születik. Ezek a csendes szavak, ezek a csendes beszélgetések nagyon mélyen szántottak, és megváltoztatták az ő életét. Vagy egy másik történet, hogy hatalommal beszélt. Amikor egy bűnös nőt visznek oda az Úr Jézus Krisztushoz, hogy a törvény szerint megkövezzék, mert házasságtörő volt, és Jézus megbocsátja a bűneit, és azt mondja, hogy én nem kárhoztatlak téged, elmenvén többet ne vétkezzél. Hogy ezek a szavak olyan mélyen ültek ennek az asszonynak az életében, hogy milyen hatalma lehetett Jézus beszédének, amikor azt mondja, hogy én nem kárhoztatlak téged. És ezt feljegyezték az evangélisták, hogy neki olyan hatalma volt, amikor beszélt. Én tudom, és ezt meg is tapasztalhattam, és meg is tapasztalhatjuk, amikor Jézus megbocsátja a bűnünket, hogy milyen isteni hatalommal tudja ezt mondani, és hogy fel tud szabadulni az ember lelke, amikor csendesen az Úr Jézus arról beszél, hogy eltöröltem a te álnokságaidat, mint a felleget. Térj hozzám, mert én megváltottalak. Ezekben erő van. És mondom, a külső megjelenéstől nincsenek olyan beszámolók, de az, hogy Jézus beszéde hatalmas volt, hogy az Isten hatalma volt vele, erről feljegyzések maradtak. És a mai részben azt olvassuk, hogy és csodálkoztak az ő tudományán, mert a beszéde hatalmas volt. És erről formáltam a gondolataimat magamban is, és ezt próbálom a testvéreknek elmondani, hogy milyen erő és hatalom van volt Jézus szavában, és ma is. Milyen hatalom van Jézus szavában, az igében. Az emberek között. Ő valóban a léleknek és az erőnek a megmutatásával beszélt. Nem abban volt a hatalom, hogy jól forgatta a szavakat. Nem abban volt a hatalom, hogy kiváló szónok volt, bizonyára kiváló értett a szavak forgatásához is. Nem arról van, hogy egy klasszikus rétorként úgy meg tudta győzni a hallgatókat, hogy azok ellenállhatatlanul követték őt, mint egy ilyen ókori filozófus a tanítványai. Hanem miközben mondta a beszédét, valahogy ez a beszéd hatalmat vett a hallgatónak a lelkében. Mesterek, ez ma is így van. Ezért kell az Isten beszédét olvasni, ezért kell a Jézus szavait hallgatni, ezért kell kívülről is megtanulni a Jézusnak a szavait. Mert akkor már bennünk vannak, és belül átjárnak, és átmosnak bennünket. Ez az Istennek a beszéde, ami hatalom.
De nem csak az emberek között volt az ő beszédének hatalma különben, hanem Jézus szavának volt hatalma mindig, már az első pillanattól fogva, a világ teremtésekor is az ő szavának volt hatalma. Mert azt olvassuk, hogy ő a logosz, a szó, az Istennek a szava. Jézusnak van egy ilyen szava, egy ilyen neve, hogy ő a logosz. A logosz azt jelenti, hogy az ige, ez a beszéd. Jézus Krisztus az Istennek a szava, az Istennek a beszéde, és figyeljük a teremtés történetet, hogy Isten nem fáradtságos munkával, mert hosszú évmilliók bonyolult biokémiai munkájával teremtett. Nyilvánvaló, hogy vannak biokémiai folyamatok, azt mind ő teremtette. De amikor létrehozta az egészet, azt mondta, hogy legyen, és lett. Ha elolvassuk a Bibliának az elejét, akkor látjuk, hogy a hatnapos teremtés történetben mondta az Isten, hogy legyen világosság, és lett világosság. Hát milyen hatalom van ebben a szóban, az Isten szava, a Jézus Krisztusnak a beszéde, hogy milyen hatalom, már teremtéskor megmutatta az ő hatalmát. Vagyis amikor mond valamit az Úr, abban hatalom van. Legyen és lesz. És azért lehetett nagyon lenyűgöző az, amit itt feljegyez Lukács, hogy a beszéde hatalmas volt, mert bizonyára mondasz, hogy legyen, neked új szíved és új lelked, és lett új szíved és új lelked. Vagy majd látjuk azt, hogy odáll a Péter anyósának az ágya mellé, és azt mondja, hogy gyógyulj meg, és meggyógyul, majd erről néhány szót fogok később szólni. Tehát a teremtéskor is látjuk, hogy hatalom van az ő szavában. A Jézus szavában hatalom van. A teremtéskor az Úr Jézus ott volt, mert minden ő általa lett, ami lett. És nálam nélkül semmi sem lett, ami lett. De a gubernációban, a világ fenntartásában és irányításában is ott van az Istennek a szó hatalma, mert azt olvasom az egyik Zsoltárban, hogy az Úr szava zeng a vizek felett. És most, hogy készültem erre a prédikációra, ez belém jött, ez a gondolat, a sok ige közül, amit már ismerek, meg olvasok, egyszer csak felragyogott bennem ez a különleges szó a 29. Zsoltárból, hogy az Úr szava zeng a vizek felett. És ezen én elcsodálkoztam, és elgondolkoztam, és ízlelgettem, az Úr szava zeng a vizek felett. Hogy az Úr szava az a hatalmas szó, és uralkodik a vizek felett is. Az özön víz felett is, és az Úr szava ott zeng ebben a világban, és a mi életünkben, és a mi szívünkben is ott zeng az Úrnak a szava, és ez hatalom. Na hát ezért Lukács fontosnak tartott, hogy feljegyezze azt, hogy az ő beszéde hatalmas volt, és valóban hatalmas volt az ő beszéde. De azt is tudjuk, hogy Jézus beszéde hatalmas volt nem csak akkor, amikor teremtett, nem csak amikor fenntartotta ezt a világot, a vizek felett zeng a szava, hanem az ő szava hatalmas volt, amikor valóban a vizek felett volt itt a földi életében, tudjuk, hogy amikor a tengert lecsendesíti. Ismerjük azt a történetet, hogy az elemek háborognak, és életveszélyben van a csónak, amiben benne ülnek, és Jézus megdorgálja a vihart, és a szelet, és a habukat, és lesz nagy csendesség. Tehát ilyen hatalma van a Jézus Krisztus szavának, amit érdemes volt feljegyezni, hogy az elemek felett is ő neki van hatalma egy szóval rendet teremteni. Mert szólt, és a vihar elcsendesedett. De nem csak az emberek fölött, nem csak a teremtéskor, nem csak a világkormányzásban, nem csak az elemek fölött van hatalma az ő szavának, mert ő hatalommal beszélt, hanem a démonok fölött is. Mert most meg azt olvassuk itt ebben a részben, hogy az ő beszéde hatalmas volt, és ez úgy nyilvánul meg, hogy amikor bemegy a zsinagógába, akkor ott talál egy embert, aki megszállott, akit az ördög lélek megszállt, és a démon elkezd kiabálni, és beszélni, és tiltakozni, és Jézus Krisztus ezt az iszonyatos hatalmat, ezt az ördögi hatalmat a szavával megtöri, és ráparancsol, és azt mondja, hogy némulj el, és menj ki belőle. És a démon kénytelen kimenni ebből az emberből, mert engedelmeskedni kénytelen a Jézus Krisztus szavának. Vagyis amikor Jézus ott van és megszólal, akkor még a démonok is engedelmeskednek neki. Az ő beszéde hatalmas volt. Az ő hatalmas volt. Tehát nincs olyan démoni erő, ami erősebb lenne a Jézus szavánál. És ez azért nagyon fontos, mert ha mi nem is látunk ilyen történeteket mostanában, és az a bizonyos időszak, ami az első században volt, az elmúlt, és olyan ördögűzések nincsenek, mint amit itt az evangéliumban olvasunk, de azt hiszük és valljuk, hogy Jézus szavának az ereje, az embereket meg tudja szabadítani a démoni megkötözöttségektől. Nem így, hogy jön egy ilyen akármilyen felekezetű ördögűző, egy egzorcista is kiűzi az ördögöt, hanem úgy, hogy Jézus mégis az ő hatalmát meg tudja mutatni, és én tudok olyan emberekről, akik teljesen az ördög hatalma alatt voltak, és megszabadultak. Akik babonások voltak, és miközben a Jézus szava hatalmat vett rajtuk, a babonaságtól elszakadtak. És tudok olyan emberekről, akik tényleg ördög által kínozva, félelmekkel gyötrődtek, és amit a Jézus Krisztus szava eljutott a lelkükbe, a szívükbe, most már nem félnek, most már felszabadultak. Már tudok olyan emberekről, akik öngyilkos gondolatokkal küzdöttek, de a Jézus szava annyira meggyőzte őket, és átjárta az ő életüket, hogy ők az életet választják. Mert az ördögnek már nincsen helye annak az embernek az életében, aki az Úr Jézus Krisztushoz tartozik. Mert ezt látjuk, hogy hiába volt olyan erős ez az ördögi megkötözöttség, ezt a szegény embert megszállotta, Jézus parancsolt, megdorgálta őt, és azt mondta, némulj meg, és menj ki abból az emberből. Mert Isten ezt az embert szerette, és nem akarta, hogy ez az ember az ördög rabja legyen. Nem akarta, hogy az ördög megkötözze, ezért megszabadította őt. És ez ma is így van. Sőt, még azt is látom, nagyon érdekes ez a feljegyzés, hogy miután az ördög kiment ebből az emberből, az embert a földre vetette, de a feljegyzés azt mondja, nem ártott neki semmit. És ez nekem olyan fontos és olyan drága volt, hogy Isten az övéit a legnagyobb mélységekből is úgy ki tudja hozni, hogy nem tud igazából ártani már neki a sötétség fejedelme. Mert Isten szereti ezt az embert, és meg akarja szabadítani testét és lelkét, hogy ő valóban felszabadult ember legyen, és mindenre az ő szava az, ami alkalmas, és amiben megmutatkozik az ő ereje. Ezután Jézus Krisztus bement a Simon Péter házába, és látta, hogy beteg van ott. Odaállt a beteg ágy mellé, és meggyógyította ezt az asszonyt. A Péter napa meggyógyításáról van szó, ezt a Károli fordítás adja így, az anyósa. Napa az ő anyósa. Tehát Péternek az anyósa nagyon beteg volt, és kérték az Úr Jézust a másik evangélium beszámolója szerint, hogy gyógyítsa meg őt. És Jézus Krisztus ezt a beteget meggyógyította, és láthatjuk, hogy a szavának van hatalma, még a betegség felett is. Mégpedig azt olvasjuk, hogy odállt a beteg ágy mellé, és megdorgálta a hideglelést. Mert ezen érdemes elgondolkozni, hogy mi ez, rázta hideg ezt a szegény beteget, olyan magas láza volt, és nem tudott ettől megszabadulni, és Jézus azt olvassuk, hogy megdorgálta a hideglelést, és az elhagyta őt. Itt Jézusnak szintén a beszédben levő megmutatkozó hatalmát jelzi, vagy írja le Lukács. De mi az, hogy megdorgálta a hideglelést? Ez egy olyan különleges kifejezés is, ez nem nagyon tudunk mit kezdeni. Megdorgálta a hideglelést talán azért, mert démon volt a betegségből jött. Ezt én nem gondolom. Bizonyos rajongó körök azt mondják, hogy minden betegség mögött valami démon van. Ez nem igaz. Ez egyszerűen nem egy biblikus gondolat. Ezt a különféle rajongó mozgalmak, karizmatikus mozgalmak mondják, hogy minden betegség mögött valami démon van, a démont ki kell üzni, meg kell dorgálni, és akkor meggyógyul a beteg. Ez a Bibliában nem így áll. Tehát amikor azt mondja, hogy megdorgálta a hideglelést, akkor nem egy démont dorgált meg, hogy kimenjen a hideglelés démonja, és aztán meggyógyuljon. Nem ezt jelenti. De akkor mit jelent az, hogy Jézus az ő hatalmát megmutatta a szavával, és megdorgálta a hideglelést, és az elhagyta. Ha nem egy démon dorgált meg, hát ha a Péter napát dorgálta meg. Hát ha őt kellett megdorgálni, hogy már megint elhagyod magad. Szedd össze magadat. Te nem is akarsz igazából meggyógyulni. Neked olyan problémád van, ami nem enged téged, olyan lelki problémád van, ami betegítesz téged, és nem engedi, hogy meggyógyuljál. És akkor most én megdorgálok téged, hogy szedd össze magad, és gyógyulj meg. Nem erről van szó. Nem is a Péter napát dorgálja meg, hanem a betegséget dorgálja meg. Mint azt mondja, ne legyél beteg. Egyszer, ennyi, nem több. Nem több, nem kell túldimenzionálni. Odáll a beteg ágy mellé, és azt mondja, ne legyél beteg többet. Ez a betegség ne legyen rajtad. Én nem akarom, hogy te beteg legyél. Én szeretném, hogy te meggyógyuljál. És amikor elmondom, hogy szeretném, hogy meggyógyuljál, és akarom, hogy meggyógyuljál, meg fogsz gyógyulni. És azért ez így ma is előfordul, hogy hány betegségből meggyógyultunk és megszabadultunk a különféle hideglelésektől, és tudjuk, hogy orvos, gyógyszer, gyógykezelés, ez mit hozzájárulhatott, de az, hogy meg tudtunk gyógyulni, mi hívő emberek mind mögött az Istennek a segítségét látják, és Jézus hatalmát látjuk, mert ő nem akarta volna, nem segített, ha nem gyógyultunk volna meg. Tehát, hogy odaáll a beteg mellé, egész közel áll a beteg ágyhoz, és azt mondja, megdorgálom ezt a betegséget, többet ne legyél beteg. Hogy adjon az Úr neked gyógyulást. És nem mindig történik ez így. Azért Jézus nem volt a Földön, másképpen történtek a dolgok, mint most. Akkor azért gyógyított meg annyi beteget, meg űzött ki annyi ördögöt, mert most meg kellett mutatnia, itt az Isten országa, én vagyok az Isten országának a feje, jöttem, hogy megváltsalak, higgyetek bennem. Most már fönn van a mennyben, de azért most is van neki hatalma. Van egy kedves kollégánk, lelkész kollégánk, aki nagyon komoly rákos problémákkal küzdik már évek óta, ötször is operálták talán, meg mindenféle kezelésekben részesült. A napokban beszéltem vele, és azt mondta, hogy megállt a betegség. Ő úgy érzi, és úgy tapasztalja egy idő óta, hogy egyszerűen megállt ez a búrjánzás. És ilyen előfordulhat. De ő hívő emberként Istennek köszöni meg. Adja Isten, hogy tényleg úgy legyen, hogy ne csak egy rövid ideig állt volna meg, de ilyen van, hogy Isten megállít egy betegséget. Megdorgál egy hideglelés, megdorgál azt, hogy ne legyen ez a betegség többet benned. Azért a betegségeinkbe forduljunk az Úrhoz, és hittel kérjük, hogy neki semmi sem lehetetlen. Hogyha akar, akkor bennünket meg tud gyógyítani. Ha ezzel a betegséggel akar átvinni az ő országába, akkor ezt is elfogadjuk. El tudjuk mondani, hogy Uram, tegyen meg mindenben a te akaratod. Csak a te hatalmad alatt akarok maradni. A te hatalmad alá akarom helyezni az életem gyenge pontjait. A te hatalmas beszéded az irányítsa az én életemet. Reggeltől estig, éjjel és nappal.
Ezt meg azért mondom, mondhatjuk, mert azt olvasom, hogy a nap lementével meg a nap fölkeltek volt. Ebben a részben egész részletes beszámolót találunk. Azt olvassuk a 41. versben, a nap lementével pedig, akik különféle betegekkel voltak, a betegeinket odavitték, és ő ráveszél a kezéket, meggyógyított őket. Ez volt a nap lementével. És a 42. vers, a nap felkeltekor pedig a sokaság ment hozzá, és hozzámentek, és tartóztatták őt, hogy ne menj el tőlünk. Tehát ezt úgy gondolnánk, hogy reggeltől estig velünk van az Úr, és az ő hatalmában élünk. Azonban a fejezés nem azt mondja, hogy nem úgy kezdődik, hogy a nap felkeltekor elkezdte, és lementekor befejezte ezt a csodálatos munkát, és ez a hatalma egész nap tevékeny volt. Hanem nagyon érdekes, azt mondja, hogy a nap lementével pedig ezeket a gyógyításokat elvégezte, és utána az újabb napra szól a beszámoló, a nap felkeltekor, tehát akkor lement a nap, és bezárt a munkáját. Amikor felkelt a nap, újra elkezdte az ő munkáját. De ne gondoljuk azt, hogy az éjszakában nem volt ott az Isten hatalma néppel. És ne gondoljuk azt, hogy lemegy a nap az Úr csodáival, és kezdődik a következő nap az Úr csodáival. Elmúlt egy nap, amikor Isten beszéde nagy volt a mi életünkben, és megdorgálta a mi betegségeinket, meg a bűneinket, és szabadításokat adott. És lement ez a nap. És holnap lesz megint egy nap, amikor ezt megtapasztaljuk, az éjszaka pedig magunkra vagyunk hagyva. Ezt ne gondoljuk. Mert nem alszik, nem szunnyad Izrael őrizője. Vagyis az Úr nem hagyja el az ő népét se éjjel, se nappal. Éjszaka is velünk van. Ezért szoktuk énekelni azt egy énekünket, hogy maradj velem, mert mindjárt este van. Nő a sötétség, hogy el ne hagyj, Uram. Nincs senkim, és a vigaszt nem lelem. Gyámoltalan aló, maradj velem. Amen. A kedves kántor testvérünket megkérem, hogy az 511. dicséret első versét énekeljük, és azt hangolja be nekünk, és keressük meg az 511. dicséretünket, és ezzel válaszolunk az igére. Az 511. dicséret első versével, amely így kezdődik, maradj velem, mert mindjárt este van.
Imádkozzunk.
Rád bízzuk, Urunk, testünket, lelkünket. Hozzád hozzunk nehéz dolgainkat. Ismét felbátorítottál bennünket, hogy amik nehéz dolgok az életünkben, hozzuk hozzád, tárjuk ki előtted. Kérjük, hogy állj meg mellettünk, mint Péter napa ágya mellett is megálltál. Érítsd meg testünket, lelkünket, a te drága szabaddal, aminek van hatalma teremteni, újat teremteni, új szívet és új lelket, akinek van hatalma fenntartani, megtartani a mi életünket, akinek van hatalmad az elemek fölött, van hatalmad a betegség fölött, és van hatalmad a lelkek fölött. A mi lelkünk fölött is uralkodj, irányíts, vezess, és őrizz bennünket. Köszönjük a te nagy hatalmasságodat, ami ígédben van, nagy nagyobb buzgóságot, hogy ígédet olvassuk, benne keressünk téged, és megtaláljuk téged, isteni hatalmadat. Amen. Fennállva mondjuk el az Úr Jézustól tanult imádságot.
Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma. És bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Hirdetem az adakozást, az adakozás is része az Isten tiszteletnek. És az Úr Jézus Krisztus kegyelme, szeretete és szent lelke legyen, és maradjon ti veletek. Amen. A gyülekezet foglalja helyet, és hallgassuk meg a hirdetéseket. Hirdetem a testvéreknek a következőket. Ez mondjuk egy profán dolog, de megkértek, hogy hirdessük, és nem baj, ezt meghallgatja a gyülekezet, hogy a rendőrségtől megkeresett engem egy hölgy, egy bűnmegelőzési osztályon dolgozó hölgy, és azt mondta, hogy lesz egy találkozó a templomtéri református egyháznál, tehát ott a Kávin teremben, a templomtéri a református egyháznak a nagy termében, ahol összegyűjtik az embereket, hogy annyira romlik a közbiztonság mindenhol, hogy az időseknek elmondják, hogy milyen ötletekkel tudják védeni magukat, tehát hogy ebben a bizonytalan időszakban hogy ajtót bezárni, a ridikült, hogy kell vinni, meg mi minden. Tehát ha valakit ez érdekel, kedden 10 órakor a templomtér Kávin teremben egy ilyen előadás lesz, és bölcs tanácsokat adnak, úgyhogy ezt javaslom, hogy akit érdekel, ez menjen el. Gyülekezeti hirdetésként elmondom, hogy a bibliaóránkat megtartjuk csütörtökön, szokott időben 5 órakor. A hirdetések közt mondom el azt, hogy mennyire örülünk, hogy Anna testvérünk, a kántorunk itt van közöttünk, hiszen a kis Palika születés óta ez az első, hogy itt van közöttünk. Isten áldja meg az ő életét, a férjét és családját, kisfiát. És egy hirdetésként még hallgass meg, hogy gyülekezet azt, hogy házasulandó párt hirdetek, akik most tudnak itt lenni közöttünk, és ezért most hirdetem, noha az esküvőjük másodikán lesz, július másodikán lesz, 16 órakor, és szeretettel várják a gyülekezetet, tehát Kéninger Károly, jegyzete jövendőbeli feleségéül, Kis Anna Eszter testvérünket, Anna a református Julianna iskolának tanítónője. És hozzánk tartoznak, és szeretettel várják a gyülekezetet, és az utána levő szeretetvendégségre is. Én akkor nem leszek itthon, mert családommal együtt külföldön tartózkodom, egy kedves ismerőse fogja az esküvőt tartani. De kérem a gyülekezetet, hogy szeretettel vegyék őket körül. Tehát július 2-án, szombaton délután 4 órakor lesz az ő esküvőjük. Fejezzük be Isten tiszteletünket, és énekeljük a 467. dicséretünk valamennyi versét. A 467. dicséretünk minden versét elénekeljük, utána pedig a himnusz éneklésével zárunk. A 467. dicséret így kezdődik: Rád tekint már hitem, megváltóm Istenem. Mi jó, ha bűntől már szabad. Tehát nem a 66-os, nem tudom, mi van most kiírva. 67-es, igen. Ennek énekeljük valamennyi versét. 467. Mi jó, ha bűntől már szabad. Mind az 5 verset énekeljük.